Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. Mivel ez az év első ingatlan üzlete, a következő percekben az ingatlanpiac tavalyi évét, illetve az idén várható trendeket beszéljük át vendégemmel, Sókitót Gáborral, az Otthoncentrum elemzési vezetőjével. Szervusz, Gábor!
Üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Kezdjük talán a 2023-as év összefoglalójával. Én azt gondolom, hogy ha egyetlen mondattal kéne összefoglalni, vagy jó bővített mondattal, akkor valami olyasmi mondható el, hogy hát az elmúlt mondjuk 10 év legnehezebb éve volt az ingatlan piac számára, de aztán lehet, hogy ti láttatok rosszabbat is.
Hát ugye 20 éves az Otthoncentrum, tehát mondjuk igen, voltak rosszabb időszakok is a hálózat életében, meg mindannyiunk életében. Azt gondolom, hogy a 23-as év azért mondjuk nem vethető össze a 2008-9-es nagy gazdasági összeomlással, bár az is tény, hogy ott is néhány évnek el kellett telni ahhoz, hogy igazán az ingatlan piacon is érzékelhetővé váljon. Ugye a 12-es év volt azt hiszem a mélypont, most még nem tartunk itt, de gyakorlatilag ez a 15-20%-os visszaesés az előző évhez képest ez eléggé rányomta a bélyegét a tevékenységünkre is, meg egyáltalán a piaci hangulatra. Nyilván itt alapvetően egy bizalomvesztést érzékelhetünk. Az okok azok nagyon sokrétűek, infláció, magas kamatok, háború a szomszédban, ez az általános gazdasági közérzet, bizonytalanság, mi lesz, hogy lesz. Voltak azért jó jelek is, tehát az, hogy a munkaerőpiac nem omlott össze, az egy nagyon fontos dolog volt. Tehát azért a 2008-ra, ha visszatekintünk, ott nagyon sokan elveszítették a megélhetésüket, és tulajdonképpen ott is az árfolyamok elszállása mellett ez a másik, tehát hogy a családoknak a jövedelembiztonsága roskadt meg, és ez vezetett ahhoz, hogy nagyon sok kényszerértékesítésre került sor. Ez most nem volt.
Illetve hát a hitelpiac olyan szempontból stabil, hogy stabilan nem nagyon finanszíroznak az emberek.
Nyilván az alapkamatnak az emelkedése az megdrágította a hiteleket, és mivel működnek az adósságfélszabályok, ezért nyilvánvalóan, akinek volt egy elképzelése, ahhoz képest most nem biztos, hogy talált olyan kedvező finanszírozást, és ugye az önrésznek is meg kell lennie. Tehát azért megint csak, hogyha összehasonlítjuk a közelmúltnak a nagyválságával, akkor azt látjuk, hogy ott egészen vad volt a hitelezés, és ennek volt egy nagyon erős következménye az, hogy akinek hirtelen megroskadt ez a finanszírozási képessége, az duplán visszacsapódott rá ez, hogy túlvállalta magát, lehet, hogy jó szándékkal egyébként. És most ez nem volt. Azt látjuk, hogy egy kivárás jelentkezett a piacon, és ahogy egyébként 2013-14 fordulója után viszonylag szépen épült újra vissza a piac. Tehát a 2000-es évek elején azt láttuk, hogy beindult a jelzálog hitelezés, és nyilván volt előtte egy konszolidációs évtized, egy csomó ember hirtelen lehetőséget kapott arra, hogy lakást vásároljon, és ez beindította, berobbantotta a piacot, és nagyon erős volt ott is az állami támogatási láb. Aztán utána ugye volt egy kormányváltás, akkor megváltoztak az állami támogatási feltételek, de bejött a deviza alapú hitelezés. Az megint nagyon hektikusan megdobta a piacot. Aztán 2006-ban történt, ami történt, aztán 2008-ban is történt, ami történt, és innentől kezdve ugye volt egy nagyon nagy lejtmenet, de minden évben azért nagyjából olyan 90 ezer közüli tranzakció történt ezekben a szűkös esztendőkben is. És innen másztunk vissza, de már nem olyan csúcsokra, mint korábban.
De azért a 150 ezeret elért.
Igen, 160 körül, és igazándiból az volt az érdekes, hogy utána nem szakadt be a piac, hanem ugye van egy ilyen rezonancia, és hát nyilván a Covid volt az első ilyen, ami megfogta a piacot.
Egyébként ebben, hogy nem volt beszakadás a piacon, mennyire van benne az, hogy áthúzódtak államilag támogatott projektek? És ugye ezzel párhuzamosan ugye lakást kellett cserélni, tehát ugye ilyenkor indul meg az, hogy ha felszabadulnak családi méretű lakások, akkor oda költöznek azok, akiknek nincs pénzük újra. És egyébként a használt lakásokra is volt csok, és akkor itt tenném még hozzá, hogy 2023 volt az utolsó év, amikor a korábbi feltételekkel, tehát mondjuk meglévő gyerekre 40 akárhány éves korig fel lehetett venni a csokot. Ez látszott valamelyest a piacon, akár az év végét megdobta?
Valószínűleg ez is hozzájárul, de én azt érzékeltem, hogy ahogy az infláció elkezdett mérséklődni, és ahogy megint kezdett visszaépülni a bizalom, tulajdonképpen a november az már egy nagyon jó hónap volt, a december is tulajdonképpen már a téli álomhoz képest egy jó időszaknak számított, ugye ebben megjelenik az is, és ez nem csak a decemberre igaz, mert az augusztus is ilyen, ugye az augusztus 20-a táján még mindenki gyorsan még egy utolsó vakációra elmegy. És ezt mi abszolút látjuk a saját tevékenységünkbe is, hiszen rengetegen akkor elmennek, és akkor az a hét az kiesik a munkából, és nyilván egy ingatlan közvetítőnél pedig ez azt jelenti, hogy az ügyletek halasztódnak.
De egyébként ebben a vevők is benne vannak, mert ők is elmennek ilyenkor vakációzni.
Abszolút. Tehát ugye van egy lélegzése a piacnak, ami nagyon érdekes, hogy a 2010-es évek közepétől azt láttuk, hogy kicsit egybe mosódott. Tehát mindig van egy tavaszi fellendülés, meg van egy őszi, nyárvégi őszi fellendülés, és ez egy ilyen nagyon egységes ívé vált össze. Most újra visszatértünk ehhez a jobban oszcilláló piachoz, illetve most azért 23-ban azt láttuk, hogy így összességében nehezen indult az év, és nem is jutott előre, és most talán az őszi szezon volt, ami egy picit helyre rázta a dolgokat.
Akkor néhány számot, így összefoglalóként 2023-ra vonatkozóan. Ugye említetted ezt a 90 ezres tranzakciószámot a válságévekben, aztán ugye, ahogy említettük, elértük a 160 ezret itt a csúcson. 2023-ban tudom, még nincsenek végleges számok, de nagyjából mekkora tranzakciószámra számítotok?
Mi azt gondoljuk, hogy olyan 100-110 ezer körül lesz a vége. Lehet, hogy ezt egy picit meg tudja haladni. Meglátjuk, ugye még most dolgozzuk föl a decemberi adatokat is.
És egyébként a saját statisztikátok általában egybe szokott esni a KSH később megjelenő lakásstatisztikájával?
Hát alapvetően így szoktunk becsülni, hogy állandóan nézzük azt, hogy mennyire korrelál, és ráadásul ugye mi a földrajzi egységekben is ugye eltérő módon vagyunk jelen, ezt is korrigáltan vesszük figyelembe, és ugye belső használatra készülnek is előrejelzések, hogy nagyjából mire számítunk, és alapvetően azt gondolom, hogy ugye egy nagyon koncentrált piacról van szó, és tulajdonképpen az áraknak a mozgásai azok részben ennek köszönhetők. Tehát, hogy akárhány darab tranzakcióról is beszélünk, ugye, hogyha valaki nézte, tavaly novemberben jelent meg a Nemzeti Banknak a lakáspiaci jelentése, az még ugye azt hiszem, hogy az első fél évnek az adataira támaszkodott, és volt már benne harmadik negyedévre vonatkozó adat is, és ott nagyon szépen lehetett látni, hogy ők ugye a település típusok szerint nézték, hogy mi volt a meghatározó, és nagyon érdekes érzékelni azt, hogy amikor kezdett fölívelni a piac 14-15-ben, akkor egyértelműen, hogy Budapest nagyon markáns, tehát a legtöbb tranzakció Budapesthez volt köthető, és aztán 15 után ez átváltott, és igazából részben a megyei jogú városok, de inkább a kisebb városok váltak nagyon jelentőssé.
Illetve az agglomerációk, és itt többes számban is lehet így van, fogalmazni, mert hogy a nagyvárosok körüli.
Így van, de az ő vizsgálatukban ők nem az agglomerációkat nézik, hanem azt különvették, hogy a csok igénybevétel, tehát azok a települések, amik jogosultak voltak a csokot igénybe venni.
A falusi csokra gondolsz.
A falusi csokra. Azok például, az ugye egy nagyon nagy számú település, én egyébként meglepődtem, mert azt gondoltam, hogy jóval kevesebb, de az például most itt az elmúlt 2-3 évben nagyon markánsan szinte a legtöbb tranzakciót ezek adták.
Na most egyébként 2023 ebben hozott-e bármilyen változást? Például arra gondolok, hogy itt az év elején már lehetett hallani, sőt, hát már az előző évben, tehát 2022-ben is beszéltek akár a versenytársak képviselői, akár más piaci szakértők, hogy mintha oda lett volna az agglomeráció fénye, és mindenki visszaköltözött, ugye energia, áremelkedések, üzemanyag áremelkedések, ez egy csomó oka volt annak, hogy fölértékelődtek a kisebb lakások, a közelebbi lokációk, és igazából mindenki megpróbálta összehúzni magát. Ez egyébként 2023-ra is érvényes volt, tehát visszaestek mondjuk ezek az agglomerációs, illetve falusi csokos számok?
Alapvetően minden visszaesett, de tulajdonképpen az energia helyzet az leginkább a régebbi építésű, nagy alapterületű, rosszul hőszigetelt családi házakat érintette, és ott sem az volt, hogy kifulladt volna a kereslet, hanem egyszerűen az árnak kellett a helyén lenni ahhoz. És ugye az agglomerációba való kiköltözés az azért a 16-17 után egy nagyon nagy lendületet vett, és igazándiból ugye mi volt a mozgatója ennek a kiköltözésnek? Egyszerű, annyi történt, hogy...
A COVID egyébként.
A COVID is, de
a
hogy...
A bezártság, hogy mindenki levegőre vágyott.
Így van, de szükséges volt ahhoz, hogy a városi lakás árak is a megfelelő szinten legyenek. És tulajdonképpen egy 70-80 négyzetméteres belső kerületi, viszonylag jó állapotban lévő téglaépítésű, de akár még a jobb panellakótelepekről is meg lehetett lépni azt, hogy az ember egy használt családi házba menjen egy normális méretű telken. És ez egy óriási lendületet okozott. A COVID az annyiban segített erre rá, igen, volt ez az egyszeri hatás, hogy persze aki megtapasztalta, hogy két kisgyerekkel, meg home office és otthoni iskoláztatás és egyebek, de nagyon sokaknak a COVID az azt is jelentette, hogy tulajdonképpen otthon lehet maradni, és ez a COVID után is megmaradt. És hogyha nekem a hetente maximum egyszer vagy kétszer kell bejönnöm a városba, akkor sokkal motiváltabb vagyok, mert igazából ekkor a kiköltözéssel nem azt választom, hogy lesz egy nagyon jó lakókörnyezetem, és egyébként hajnali 5-kor kell keljek, hogy be.
Amit alig élvezek, igen.
Amit nem annyira élvezek, és este meg későn fogok csak hazaérni, hanem arról szól a történet, hogy valódi életmódváltásra van lehetőség, én tényleg egy kertvárosi polgár leszek. Na most ennek az lett a következménye, hogy sokkal többen indultak neki ennek a kalannak.
És föltornázták
az árakat, illetve akiknek csak X összegük volt, azok egyre kijebb szorultak, de megmerték tenni, mert van olyan tömegközlekedés, amivel mondom, ez a hetente kétszer kell meglépnem. Tehát ez egy egészen más perspektíva. Na most ehhez képest jött az, hogy hoppá, most hirtelen kiderült, hogy ez az álomház, amit X összegért megvásárolt valaki, arra most ugye Y összeget rá kell költeni, és még mindig jobban járt egyébként szerintem, akinek egy ilyen rosszul hőszigetelt családi háza volt, mint aki mondjuk ugyanígy egy társasházban lakik, ahol még 20 másikkal, vagy 50, vagy 100 másik családdal kellene koordináltan összefogni, és előkaparni a mézes bödömből azokat a milliókat, amelyek ugye a legtöbb háztartásban nincsenek meg.
Az árak hogy változtak agglomerációban, Budapesten? Mert az embernek az érzése az, hogyha fölmegy egy hirdetési oldalra, hogy nem nagyon akar az a kínálati ár lejjebb menni, miközben ugye az ember már arról hall, hogy 15-20%-kal azért olcsóbban mennének el a lakások. Ti mit láttok? Csökkentek-e a tranzakcióban elérhető eladási árak?
Igen, az érdekes az, hogy ebbe az MNB-s anyagba viszonylag jól érzékelhetően már a csökkenés irányába mutat. Mi ennyire markáns csökkenést nem láttunk. Az egyértelmű, hogy a kisebb településeken már a tulajdonképpen 22-23 között, tehát az éves csökkenés az egy jó pár százalék volt, de nem érte el azért a 10%-ot. A városokban inkább stagnálás volt, és tulajdonképpen az agglomeráció és Budapest vonatkozásában nyilván a korábbi évek meredek növekedéséhez képest egy sokkal lanyhább, tehát ilyen néhány százalékos. De növekedés volt. Növekedés volt, mindez úgy, hogy közben a értékesítési idő is elnyúlt, ami nyilván érthető, mert kivár mindenki. Nincs nyomás, ugye? Ez a legfontosabb különbség. Tehát 2008 és 23 között szerintem a legfontosabb különbség az, hogy nincsen kényszer.
Ja, mert akkor tulajdonképpen kényszer értékesítések
van,
voltak,
így
hogy
van,
valahogy megszabaduljanak a hiteltől.
Nem tudja fizetni a hitelét, és akkor azt mondta, hogy mielőtt a bank ráteszi a kezét, megpróbálom eladni én, mert akkor valahogy kimászok ebből a adósságcsapdából. Na most ez nincsen. És a másik, ami nagyon érdekes, hogy az alkunak a mértéke az viszont fölment, de ez éves viszonylatban az árakat nem vitte annyival lejjebb.
Mert hogy a kínálati árak folyamatosan nőttek.
Így van, tehát a kínálati árak azok tulajdonképpen szerintem ott van egy ilyen pszichológiai dolog is, hogy az ember mikor felelős módon akar gazdálkodni a rábízott vagyonnal, akkor ugye megnézi, hogy mi van a piacon. És a piacon is álomárakat lát, és ő se akarja alábbadni.
Hát ugye a kínálati árakból tájékozódik,
van,
mert abból
van,
tud,
van,
és ahhoz képest
és
állapítja meg.
És tulajdonképpen a kínálati árak és a valós tranzakciós árak közötti olló is megnőtt, és ez folyamatos ez a tendencia, de mi azt láttuk, hogy például a budai oldalon, például a belvárosban, de még a külső pesti kerületekben is, igazándiból, amikor megkötetik egy tranzakció, és megnézem, hogy ugyanabban a irányítószám körzetben nagyjából hasonló ingatlanoknál mennyire adtunk el tavaly, azt látom, hogy nem olcsóbb, nem volt olcsóbb.
Na most, hát az időnk az nagyon elszaladt, és itt van előttünk 2024, ami felé nagyon sokan bizakodással fordultak, és ugye most mindenki várja a csodát. Például én azt hallottam, szintén az ingatlan piacon tevékenykedő emberektől, hogy a Csok Plusz bizony hozhat egy fellendülést, és már egyébként a lakás eladók között már hallják ezt a fajta gondolkodást, hogy na majd jönnek a Csok Pluszosok, úgyhogy nem viszem lejjebb az árat. Ti mit vártok?
Alapvetően azt gondolom, hogy a Csok Plusz az megint nem önmagába fog működni, hanem egy egyszerűen a bizalom visszaépülése jelenik meg. Ugye itt is hitelekről van szó, tehát itt azok, akik egyébként terveznek még gyermeket, nekik most lesz egy lehetőségük, és azt gondolom, hogy ezzel fognak is élni, mint ahogy nyilván sokkal egyszerűbb volt élni, amikor már van 3 gyerekem, és akkor most van egy ilyen lehetőség, hogy bővíthetem a lakóteremet, vagy egy minőségi váltást csináljak. De azért a babaváró, ugye, az már mutat valamit, tehát, hogy vannak olyan párok, akik tulajdonképpen hát eleve abban a korban vannak, úgy tervezték az életüket, és nekik most ez egy olyan lehetőség, amire azt lehet mondani, hogy kvázi egy visszautasíthatatlan ajánlat. Na most én azt gondolom, hogy ők lesznek azok, akik ezt a piacot részben mozgatni fogják, de én nagyon bízom abba, hogy ugye most megjelennek Európai Uniós pénzek is, azért a magyar gazdaságnak is megint lesz egy kis szusszanása, és azt gondolom, hogy egy csomó olyan jel van, amit már az előző negyed évben is érzékeltünk, hogy volt egyfajta ilyen elemzői konszenzus, hogy persze nem lesz könnyű még, és főleg talán az első fél év még nem lesz annyira látványos, de megvan az esélye, hogy a 2024 már egy jó év legyen, és ez a háztartásoknak a bizalmát fogja fokozni, és hogyha emellett mondjuk itt az infláció csökkenéssel párhuzamosan, ha nem is érjük el azokat a nagyon kedvező kamatokat, de egy sokkal beláthatóbb kamatszintre térünk vissza, ez a hosszú távú hitelezést meg fogja támogatni, és ugye miért sem szakad be annyira a piac? Azért, mert ugye nem véletlen hivatkoztam erre a 90 ezerre, tehát vannak készpénzes vevők a piacon, és még a legnagyobb válság időszakban is volt egy alapműködése a lakáspiacnak, most ezen túl vagyunk, ennél jobb volt 2023, és azt gondolom, hogy a 2024-ben, hogy vissza fognak térni, akár támogatás nélkül azok a vevők, akik perspektívát látnak abban, hogy most már megfizethetőbb a hitel, és tulajdonképpen a hitelesek visszatérése önmagában fog lehetőséget adni, illetve növekedést hozni a piacon.
Na most ti számoltok-e azzal, hogy jelentősen javíthatja a piaci helyzetet, vagy akár a hitelezés, a finanszírozás feltételeit, vagy egyáltalán a kedvet hozzá, hogy ugye most lejjebb szállították az önrész összegét, és elég magas összeget lehet fölvenni. Persze ehhez kell az, hogy meglegyenek azok az egyéb támogatott részei is ennek a finanszírozásnak, hogy be lehessen vállalni. De azért 50 millió forintnak a 10%-át letenni, és utána megvenni belőle az állam otthont, ez elég kecsegtetőnek tűnik.
Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen része lesz ennek. Tehát a belépési küszöb az most lejjebb került, és ez is elindíthatja. Tehát nyilván ehhez kell egy jövedelem, ami ugye a finanszírozásnak az alapja, de azt gondolom, hogy sokakat például ez szorította ki, vagy hogy mondjam, tette nehézzé a váltást, vagy ahhoz, azt, hogy saját tulajdonhoz jussanak.
Na most ez az árakra gondolom szintén elég jó, hát idézőjelben attól függ, honnan nézzük, jó hatással lesz. Tehát ugye az eladók mindenképpen reménykedhetnek abban, hogy lehet emelni az árat, hiszen megjelenik egy jelentős kereslet. Esetleg ez okozhat, te hogy számolod, olyan fokú keresletet, és olyan turbulenciát a piacon, hogy esetleg annyira elszállnak az árak, hogy tulajdonképpen értékét vesztik, akár a támogatások, akár mondjuk az, hogy ez az 50 milliós küszöb, ez érték legyen.
Igazából igen, ez benne van a pakliban, hiszen amikor a Csok megjelent, ugyanezt tapasztaltuk. Tehát, hogy egyszerűen az van, hogy a kínálat, különösen a használt piacon, a kínálatnak a mértéke egy adott időpontban az teljesen függetlenül alakul a kereslettől. Nem teljesen függetlenül persze, mert vannak ugye ezek a költözési láncok, tehát, hogy én mondjuk egy lakásból egy házba költözöm, akkor nyilván én is el kell, hogy adjam a lakásomat, és akkor abba meg valaki más költözik. De az, hogy ez egy földrajzi egységen belül hány ingatlant mozdít egy adott időszakban, az nem attól függ, hogy ott hányan állnak sorban. És jellemzően mindig azt látjuk, hogy az árak attól mennek föl, hogy többen akarnak abban az időszakban egy adott kerületben, egy adott településen lakást vásárolni. Na most ebbe jön be ugye az új építés, csak az új építés egy egészen más ár sávban indul el.
Illetve rugalmatlan, és valószínű, hogy azok, akik megálltak a fejlesztésekkel, ha valaki mondjuk csak megvett egy telket, és akár csak nem kérte meg rá az építési engedélyt, hogy valamilyen botorságot mondjak, az már megint hónapokat, fél évet tolhat.
Persze, a hát egy projektnek mondjuk, hogyha tényleg egy ilyen, nem tudom, 30-50 egységes lakásberuházást nézünk, akkor annak van legalább egy másfél-két éves átfutási ideje, van, ahol több is, és tulajdonképpen, hogyha most ugye kifutó projektek után nem indították el, mert valóban ez van, hogy lehet, hogy a telkek már ott vannak, és valamilyen előkészítés megtörtént, de igazándiból ugye újra föl kell építeni azt a beszállítói láncolatot. Ugye annyi szerencse azért van a dologban, hogy az állami beruházások eddig nagyon erőteljesen, tehát volt egy gazdasági konjunktúra, és mellette volt egy nagyon komoly beruházási hullám, ami ugyanazt az építőipari bázist célozta, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy nagyon drága volt építkezni. Most ugye ebben van egy kis csöndesedés, tehát most talán a piaci szereplők könnyebben találnak partnereket az építőiparban, de ugyanakkor meg az építőanyag szektorban meg látjuk azt, hogy a Covid is, meg aztán utána most a háborús helyzet rengeteg problémát okoz, beszállítói láncok sérültek, drágább a nyersanyag, és ennek megfelelően nyilván ez támasztja az új építésű ingatlanoknak az árszintjét. Tehát ott nem is feltétlenül a kereslet okozza, mert alapvetően a kereslet az szerintem nem húzza már annyira az új építést, inkább az van, hogy a kínálati oldalról, tulajdonképpen az építési költség oldaláról támasztódik meg ez a viszonylag magas ár. Tehát az időbeli rugalmatlanság mellett az is látszik, hogy egy sokkal szűkebb réteg számára válik ez elérhetővé, és sajnos pont emiatt kisebb a hatása is. Tehát, hogyha hirtelen most őrült mennyiségű lakóház épülne, mondjuk egy budapesti külső kerületben, az nyilván sokkal inkább stabilizálná az árszintet. Ehelyett az van, hogy épül egy-két projekt, amelyek eleve a piacnak a legtetejét viszik el, és mondjuk a meglévő üresedő lakásokra, meg házakra, ugye megjelenik mondjuk egy kétszeres kereslet, hát az nyilvánvaló, hogy föllöki az árat.
Innen egy új beszélgetés kezdődhetne, de az időnk az sajnos elfogyott. Én nagyon köszönöm Sókitott Gábornak, az Otthoncentrum elemzési vezetőjének, hogy itt volt velünk. Egy későbbi alkalommal folytatjuk a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ezt a műsort a hétvégén ismét meghallgathatják. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.